2023-ban már mi is emlegettük, hogy a Magyar Nemzeti Levéltárba hazakerült a Horthy család hagyatéka, amelyet Horthy Miklós unokája őrzött meg, és amely több száz levelet tartalmaz a 20. század egészéből. Ennek a hazakerülését egy kutatás előzte meg, amelyet 2013 óta Bern Andrea irányít, és a nemrég a témában megjelent könyvnek is ő a szerkesztője. A jelenleg már jól hozzáférhető dokumentumokból számos olyan információ derül ki, amit eddig nem tudtunk, vagy nem tudtunk biztosan, akár Horthy Miklós kormányzóról, akár családjáról, környezetéről. Talán nem lehet eldönteni az összes vitás kérdést még egy ekkora anyag áttanulmányozása után sem, de vajon mik a legérdekesebb információ morzsák, amelyek a történészek számára új válaszokkal szolgálnak a Horthy családdal kapcsolatban? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, amely szeret reagálni az aktuális dolgokra úgy is, hogyha valaminek az évfordulója van, de úgy is, hogyha valami komoly történelmi felfedezés, vagy a történészek szempontjából egy komoly esemény van, és most utóbbira lesz példa, mert hogy, és erről azért már beszéltünk bőven több adásban is, például ugye nem olyan rég, amikor összegeztük 2023-at Katona Csabával, hogy ugye talán már más csatornákról is eljuthatott hozzátok, kedves hallgatók, hogy a Horthy családnak rengeteg irata, levelezése, gyakorlatilag több mint 100 évnyi anyag megérkezett a magyar levéltárba, a magyarországos levéltárba, és nyilván ez sokaknak köszönhető, de ebből azóta már egy könyv is született, ez egészen friss dolog, ez nem olyan régen jött ki ez a könyv. Ennek a könyvnek a szerkesztője Bern Andrea történész van itt most velünk, és vele fogok beszélgetni. Andrea, szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is üdvözlök mindenkit. Szia!
És szerintem rögtön azzal kellene kezdenünk, hogy picit megnézzük azt, hogy mi ez az anyag, mert te ugye ezt a Horthy család kérésére és Horthy Miklós unokájának a kérésére alaposan áttanulmányoztad, mielőtt ebből könyv lett, és mielőtt a te segítségeddel is ez ugye eljutott az országos levéltárba. Ugye magáról Horthyról már beszéltünk egy dupla adásban Turbusz Dáviddal, de az biztos, hogy te itt most a magyar történészek nagy részével szemben hatalmas előnyből indulsz, hiszen te voltál ennek a könyvnek a szerkesztője, te nézted át ezt az anyagot. Szóval pontosan mit fed le ez az anyag, hogy álljunk ehhez hozzá, mit kap az, aki például elolvassa mondjuk a könyvet?
Igen, itt visszakanyarodnék az előző mondatodhoz. Nem tudtam, hogy Dáviddal volt egy interjú az előzőekben, de ő ebben a kötetben is szerepet vállalt. Ő írta a történészi utószavát a kötetnek, amit innen is nagyon köszönök neki, mert nagyon alapos volt abban a munkában, amit itt elvégzett hozzá, és végigolvasta az anyagot is elejétől végig, ami nem kis teljesítmény, főleg nem ilyen rövid idő alatt, ami a rendelkezésére állt. Ugye ez az anyag, ami most haza kerül Magyarországra, ez Édesszeim Gyula Ilonának az irathagyatéka, aki a kormányzónak a menye volt. Ő 2013-ban hunyt el, és ezek az iratok, ezek egyrészt az ő levelezésének és dokumentációjának a hátramaradt iratai, másrészt pedig mindaz, amit ő örökölt azoktól a családtagjaitól, akik elhunytak. Többek között a kormányzótól és feleségétől, illetve a saját felmenőitől, az Édesszeim Gyulai felmenőktől. Hogy mit tartalmaz pontosan? 1863-as a legelső dokumentuma, ez az Édesszeim Gyulai családnak az irathagyatékából megmaradt dokumentum, ez egy örökbefogadási szerződés, ekkor egy örökbefogadás útján vált egyé az Édesszeim és a Gyulai család, és ennek a királyi határozata, uralkodói határozata a legelső dokumentuma ennek az iratnak, és ugye említettem, hogy a 2013-ban hunyt el, gyakorlatilag élete utolsó hónapjaig levelezett, tehát 2013-asak az utolsó levelek, amik ebből fönnmaradtak. Mik a legfontosabb dokumentum csoportjai ennek? Megpróbáltuk abban a kötetben, amit most kiadtunk, a legrelevánsabb dokumentum csoportokat kiadni. Ugye ezek között szerepel, ha jól számolom, 3 darab napló. Édesztem Gyula Ilona a maga egész életében vezetett naplókat, illetve naptárakat. A kettő között ugye az a különbség, hogy az elsőben azt jegyezte föl, ami megtörtént vele, a második csoportban pedig azt, ami történni fog. Ugye határidőnaplók voltak. Amit ebből kiadtunk, az az 1942 és 46 között vezetett, tehát teljes második világháborút lefedő naplókötete, az első. Ez egy úgynevezett 5 éves naplóformátumban íródott. A korban nem volt túlságosan elterjedt, de arisztokrata körökben ismert volt a német MV Verlag által kiadott előre nyomtatott kis naplókötetek, ahol egy-egy oldal egy-egy naptári napot fedett le, például január 1-e, január 2-a, január 3-a, és alatta 5 évi bejegyzésnek voltak helyek. Ebből is adódik, hogy ezek nagyon rövidke bejegyzések voltak, telegramszerűen vezette ebben azokat az eseményeket, amik megtörténtek vele, gyakorlatilag névfelsorolás és igeneves szerkezetekkel fejezte ki azt, hogy mi történt.
Ja, ezt be kell, hogy kérdezem, hogy magyarul?
Magyarul, természetesen magyarul. Nagyon emlékeztete ez az egykori Habsburg protokollokra, ahol az uralkodó család tagjainak egy-egy rendezvény előtt írta le a protokoll főnökük, hogy mikor kinek mit kell tennie, és azokat a neveket, amiket meg kell jegyezniük ezekre az eseményekre. Ez volt a Habsburg protokollok egyik fajtája, második fajtája, az pedig egy-egy esemény után ilyen táviratos formában való lejegyzése az eseménynek, ezt szintén a protokoll főnökök végezték, hogy aztán példaként, precedensként szolgáljanak elkövetkező hasonló eseményekhez. Ugye Édesheim Gyula Ilonának magának nem volt protokoll főnöke, mégis 1942-ben bekerült egy olyan nyilvános szerepkörbe, amihez szüksége volt ilyen fajta támogatásra. Ugye mind az apósának, aki a kormányzó volt, mind a férjének, aki kormányzó helyettes volt, volt protokollfőnöke, illetve egy teljes irodája, aki ezt a feladatot elvégezte számára, ő saját magának végezte el ezt a feladatot.
Hadd kérdezzek akkor így gyorsan bele, mert talán miért is ne, merülnénk el benne, hogy terült-e ki valami újdonság, mert hogy akkor itt gyakorlatilag le tudjuk követni a kormányzó és a kormányzó helyettes szinte minden napját, vagy nagyon sok programját. Nyilván abban azokból az időkből azért már rengeteg feljegyzésünk volt, tehát nem számítunk talán nagy meglepetésekre, de derült-e ki bármi.
Ugye az a nehéz ebben, hogy nagyon ritkán ír le teljes mondatokban teljes eseménysorokat, úgyhogy legfőképpen csak a nevekből és az egy-egy mögé szúrt igeneves szerkezetből következtethetünk arra, hogy mi történt. Ebből a szempontból én azt hiszem, hogy nagyon érdekes adalékkal szolgál az 1944. július 1-i és július 3-ai napló bejegyzése. Ugye nagyon régóta visszatérő kérdés, hogy mikor kapta készhez Horthy Miklós kormányzó az auschwitzi jegyzőkönyveket. Erre Horthy a saját emlékiratában 1944. augusztusát említi. Török Sándor, aki ezeket a jegyzőkönyveket fölvitte a várpalotába Horthy Istvánnéhoz, aki ezt továbbvitte apósához, tehát Török Sándor maga egy 1980-as években készült interjújában, ugyanúgy, mint Horthy rendelkezésére álló dokumentumok nélkül jóval korábbra, 1944 áprilisára teszi ezt az időpontot, ami nagyon-nagyon lényeges különbség, ugye értjük, hogy így közben több százezer embert deportáltak. Horthy Istvánnénak a naplójában Török Sándor neve 2-szer fordul elő. Igazából nem tudjuk, hogy melyiknél adta át a jegyzőkönyveket. Az első, az 1944. július 1-e, ez alá is van húzva egyébként a naplójában. Nem egészen biztosan lehet tudni, hogy ezt mikor húzta alá, akkor, amikor a naplóbejegyzést leírta, vagy nagyjából akkoriban, vagy valamikor a későbbiek folyamán.
Ezt is most muszáj megint belekérdeznem, mert nagyon izgalmas és érdekes. Ezt például íráselemző megnézte? Tehát, hogy ilyen segédtudományokhoz is nyúltatok ebben?
Íráselemzőn nem nézte meg. Van egy-két olyan bejegyzése, áthúzása, amikben vissza tudtam keresni magát a filctollat, amivel áthúzta a bejegyzést, és ez egyértelmű volt, hogy ez az, szintén az ő hagyatékából fennmaradt modernkori filctoll, de ebben az esetben ezt a tollat nem találtuk meg, de ez egy nagyon érdekes kutatás lesz a következőkben, hogy az a toll, amivel ezt a bejegyzést aláhúzta, az mikori tinta, vagy vissza lehet a következtetni, mikori tinta.
Döbbenet. És akkor gyakorlatilag igen. Ott tartunk, hogy volt egy olyan időpontunk, hogy április, volt egy olyan, hogy augusztus, és ehhez képest az első bejegyzés, ahol elvileg Török Sándorral találkozott Horthy, az meg a kettő között van júliusban.
Ez július 1-je, igen. Ugye tudjuk azt, hogy amikor Horthy legelőször felszólalt a deportálások leállítása érdekében, az napokkal korábban, június 26-án volt, de ekkor még a miniszter tanács részéről érdemi tett nem követte ezt a követelést, és azt is tudjuk, hogy június végén több nemzetközi tiltakozás futott be hozzá, és a történészek egy jó nagy része valószínűsítette, hogy ennek a következménye volt az, hogy ő felszólalt a deportálások leállítása érdekében. Ugye ezt úgy tűnik, hogy alátámasztja ez a július 1-i auschwitzi jegyzőkönyv érkezési időpont, és aztán volt egy második felszólalása, ami július 7-én történt, ez pedig már ennek a jegyzőkönyvnek a megérkezése után. Ugye édesem Gyula Ilona azt mondja a saját emlékiratában, hogy az ő apósa ennek a jegyzőkönyvnek az ismeretében rendelte el a deportálások leállítását. Ebből a szempontból érdekes ez a két dátum, akár a július 1-je, akár a július 3-a, hiszen ez valószínűsít egy olyan esemény sort, hogy megérkeztek ezek a nemzetközi tiltakozások, amiknek folyamán Horthy felszólalt először, nem történt semmi, napokkal később megkapta ezt a jegyzőkönyvet, végigolvasta, és ezt követte az ő második tiltakozása, ami ténylegesen leállította a deportálásokat.
Hogyha ez még nem 100%-os bizonyíték, azt értem, de hogyha ez így összeillik, és már pedig elég logikus, amit mondtál, akkor az alátámasztja azt, amit Dávid is mondott nekünk az adásban, hogy Horthy bár az akkori európai vezetőkkel együtt volt egy antiszemitizmusa, és túlságosan becsukta a szemét, de az Auschwitzben és a táborokban történtek, az neki egyértelműen sok volt, és azzal nem értett egyet. Ugye ez volt, amit Dávid mondott, azt mondta, hogy minden erre mutat, akkor tulajdonképpen azért ez is ebbe az irányba visz minket, hogy Horthynak az már mindenképpen sok volt, és ezért is állította le a deportálásokat, de ezt most én kimondtam a következtetést, aztán lehet, hogy egy történész azt mondaná, hogy ne siessünk ennyire.
Ugye én itt kiszoktam emelni azt is, hogy ez végigköveti a levelezéseit, végigköveti akár az emlékiratait is, hogy volt egy 19. század második felében az osztrák-magyar monarchiában létező magyar gentry antiszemitizmus, amit a Horthy is magáénak tett. De ez egy 19. századi ember antiszemitizmusa volt, ugye mindazok után, hogy a 19. század második felében Ferenc József politikai és vallási egyenjogúságot adott a zsidóságnak. Ez egyfajta ijegységgel vegyes féltékenysége volt annak a magyar nemességnek, aki hirtelen szembesült azzal, hogy egy ilyen nagyon friss erő érkezett meg azokra a területeire a közéletnek, ami eddig gyakorlatilag számukra volt fenntartva. Ami aztán a két nagy diktatórikus birodalom hatalomra jutása után következett, arra a Horthynak ebből a 19. századi gondolkodás módból volt fordító programja. Ami azt jelenti, hogy ő nem pontosan tudta értelmezni azokat az ideológiákat, azokat a birodalmi ideológiákat, amik egy-egy népcsoportnak a teljes kiirtását tűzték ki célukul. És ugye itt volt egy 19. századi ember 20. századi diktatúrák között, amire alapvetően nem igen volt fordító programja. És mindenre, mindazok után, hogy, és ezt kár szépíteni, tagadni, finomítani, ott volt a magyar közbeszédben az 1940-es évek elejétől, 1943-tól már. Ahogy a harmadik birodalom írtja a zsidóságot, ott voltak azok a frontkatona visszaemlékezések, akik hazajöttek a frontról, és látták, hogy mit művelnek az Einsatzgruppék a keleti területeken. Voltak külügyminisztériumi jelentések az asztalán, amik nyíltan beszéltek arról, hogy Németország a zsidóság teljes megsemmisítésére törekszik. És ezek után, 1943-ban, amikor megérkezett Kleszheimba, tulajdonképpen ezzel kezdi a beszélgetést, mire a Hitler azt válaszolja neki, hogy a magyarországi zsidóságot nem szükséges kiirtani, egyszerűen csak táborokba kell őket zárni, mint ahogy történik ez a birodalom területén. Hitler az ő számára éles különbséget tesz a zsidóság kiirtása és táborokba zárása között. ez felmentésnek édeskevés, ugyanakkor hozzávehetjük azt a mélygram kísérletet, amit egy a mélygram az 1960-as években pont a nürnbergi perek hatására indított el, tehát milyen hatással lehet emberekre az, hogyha hatalmi szóval egy nyilvánvalóan halálos ítéletre azt mondják, hogy az nem is az, és többeket vezetett ez oda, hogy engedtek ennek a hatalmi szónak, és saját magukkal is elhitették, hogy amire ők józan észszel úgy gondolnák, hogy halálos, az tulajdonképpen nem az. Én azt hiszem, hogy valami ilyesmi történhetett 1944 márciusa után Horthy fejében.
Na, ez egy nagyon érdekes betekintés volt. Menjünk egy kicsit visszább is, mert ugye vannak Horthynak és a feleségének a levelezései még mielőtt kormányzó lesz, és ugye Horthynak egy ilyen nagyon kalandos élete volt ott tengerészként, és ott ugye elég magasra is jutott. Ebben találtatok-e valami érdekességet, illetve Dávid is elmondta nekünk annó, hogy ő azért hát ilyen szempontból egy Habsburg flottaparancsnok volt, tehát ő úgy a Habsburg birodalom részeként értelmezte magát. Ezek az ő levelezéseibe megjelennek valahogy, vagy pedig ilyenkor sokkal személyesebb jellegű leveleket lehet találni?
Ezek a levelek nagyon személyesek, de hogy alapvetően amit ő a saját életéről le tud írni benne, az a tengerész tisztek mindennapi élete 1914 és 1918 között. Ugye ez egy első világháborús levelezés. 1914-ben, amikor a pólai kikötő, egy hadban álló ország hadi kikötőjévé vált hirtelen, akkor a tengerész tiszteknek a családjait kiköltöztették a városból, és egészen addig kellett távol maradniuk, a parancs szerint, amíg az ország háborúban áll. Ugye ennek következtében Horthynak a teljes családja, akkor még 4 gyereke és a felesége átköltözött Bécsbe, és naponta, vagy olykor naponta többször is leveleztek egymással. Ezek a levelek gótbetűs német nyelven íródtak, tehát maga a kiolvasása is ezeknek a leveleknek nagy kihívás, még annak a számára is, aki tud németül. Igen, ezek nagyon személyes levelek, egy olyan arcát mutatják meg a Horthynak, amit szerintem eddig egyáltalán nem ismertünk, egy olyan oldalát mutatják meg ennek a családnak, amit szerintem egyáltalán nem ismertünk. Én azt hiszem, hogy ez a mai világban is egy példaértékűen összetartó és egymásra nagyon figyelő család volt. Beleértve magát a kormányzót is, amit itt talán a legkevésbé gondolnánk egy katonatisztről, de nagyon-nagyon odafigyelő szeretettel fordult a gyerekei és a felesége felé naponta többször. És persze mindemellett ugye ott volt a mindennapi élete ezeknek a tengerésztiszteknek, és kiderül ezekből a levelekből az is, hogy ez egy világ, amiben ő teljes mértékben otthon érezte magát, és aminek ő jövőképként várta a folytatását. Ugye visszafelé az első világháború után 100 évvel olvasva ezeket a leveleket, egyértelműnek tűnik, hogy amikről ő ott beszámol, felújítja a tetőt, amit levitt a vihar, meg új sparheltet vesz, hogy majd jön haza a felesége, egy ilyen katonatiszti megilletődéssel, és majdnem, hogy kétségbeeséssel jár sparheltárusra, és írja a feleségének a leveleket, hogy ő teljesen el van veszve ebbe, és ő ebben nem tud dönteni, és hogy így végre jöjjön már valaki asszony, aki ebben neki tud segíteni. Ugye ott van mögötte az is, hogy közben az ország háborúban áll, de az Adria maga el van szigetelve a hadszínterektől, és bár epizódonként, epizódikus jelleggel megjelenik benne a háború, de hogy tulajdonképpen ezért mégiscsak úgy élnek ők ott Pólában, mint hogyha egy ilyen könnyű hangulatú nyaralás részei volnának. Tehát az egészet átlengi egy ilyen mediterrán könnyűség. És ott van fölötte annak az árnya, amit az olvasó csak a saját tudásából tud, hogy ez egy olyan világ, ami nagyon-nagyon rövid időn belül véget ér. Csak az írója még nem tudja.
De akkor itt most tulajdonképpen magáról a háborús eseményekről nem is nagyon ír a feleségének?
Ír természetesen háborús eseményekről, néha kifutott ez a flotta, néha találkozott ellenséges hajórajokkal, néha elindult bevetésekre, de az a háború, amit ők ott megéltek az Adrián, az messze nem az a háború volt, mint amit például az osztrák-magyar hadsereg katonái Doberdónál éltek meg ugyanebben az időszakban. Talán ennek köszönhető az is, hogy amikor ő megjelenik Szegeden, és elkezdi toborozni, vagy számára elkezdi toborozni Gömbös a hadsereget, a nemzeti hadsereget, akkor ugye olyan tisztekkel van körülvéve, akik ezt a háborút lovassági vagy gyalogsági tisztként harcolták végig. De tipikus jeleivel annak, amit poszttraumás stressznek nevezünk, amikor összemosódik az ellenség és a civilnek a fogalma, az ellenséges katona, akik lőttek rám az elmúlt 4 évben, és az a tény, hogy most bevonulunk valahová, ahol vannak emberek, akik nem biztos, hogy ugyanazt gondolják a világról, mint mi. Ezek az emberek úgy indultak neki az Alföldnek, hogy ott ellenségek várnak rájuk. És itt volt közöttük a Horthy, akinek ez az elmúlt 4 év egészen másképp zajlott le, mint számukra, és valamiképp az én véleményem szerint hasonló zajlott le, mint akkor, amikor az ő fordító programján egészen másképp értek át Hitlernek a szavai, illetve a két totalista diktátornak a szavai, mint ahogyan az ő fejében ezek a szavak értelmeződtek.
És van itt egy nagyon érdekes idézetünk is, ugye ennek az időszaknak a végéről, ha megengeded, ezt fel is olvasom. Nagyon túlértékelnek. Mindenki korlátlanul bízik bennem, amit soha nem fogok tökéletesen igazolni, mert nincsenek meg hozzá a képességeim. Híres vagyok fegyveres szerencsémről és sebesülésemről. A fő ok, amiért mindenki az én kezemben akarja látni a hadsereget, az az, hogy a fegyveres erő minden körülmények között megvásárolhatatlan maradjon. Ezek nem akármilyen gondolatok már olyan szempontból sem, ugye, hogy bizony Horthyval kapcsolatban az egyik legnagyobb kritika ez volt, hogy hát ő azért ehhez az egész történethez annyira nem értett, és ő kormányzóként is inkább hát egy vezér volt, volt esetleg valami víziója a revízióról, de hát nem ez volt a szakmája, és akkor még finoman fejeztük ki magunkat. És Horthy itt még ugye csak a hadseregről beszél, hogy az alá tartozzon, itt már úgy érzi, hogy túlértékelték. Tehát azért elég valószínű, hogy ő tisztában volt valamennyire azzal, hogy ez már nem az ő asztala.
Igen, itt egy kicsit pontosítanék. Én azt mondanám inkább, hogy itt még úgy érzi, vagy itt még tisztában van vele, hogy ez nem az ő asztala. Ezért is tettem be ezt az idézetet, mert hogyha megnézzük azokat a mondatokat, amiket ő a saját emlékiratában ír, saját magáról, ennek a Dávid a nagy tudója, egyébként, és ez biztos, hogy ha hallja ezt, akkor ki is tudná egészíteni pontosan. Ugye nagyon hatott rá az a 25 év, ahonnantól kezdve őt kormányzóvá választották, és a sajtóban gyakorlatilag naponta azt hallotta, hogy ő a hazának a megmentője. Én azt hiszem, hogy ez a mondat azért nagyon lényeges, mert itt még mérgezetlen tudattal teljesen tisztán tekint arra, hogy ki ő ebben a történetben.
És akkor úgy lehet érezni, és itt talán át is térhetünk arra, hogy ugye a Horthy család belső levelezései is egy teljes fejezete a könyvnek, amely gyakorlatilag az első világháború után, tehát az ő kormányzósága alatt születtek, és ezekből a belső levelezésekből te úgy érezted, hogy azért ez megváltozott egy kicsit? Párhuzamosan szeretnék csak ide dobni egy kis mondatot, amit viszont az unokája mondott el, ugye, és az unokája pedig azt mondta, hogy hát ő maga is úgy érezte, hogy 50 éves koráig az ember nyomot akar hagyni, és utána már sokkal szabadabb. Érdekes, hogy Horthy ugye elég idősen került már kormányzói pozícióba, nagyjából hasonló korban, és hogy ő azt mondta az előszobában, azt hiszem a könyvnek, hogy úgy érzi, hogy az ő nagyapja is az életének az aktív részét, ahol nyomot akart hagyni, azt meg ugye gyakorlatilag eddig élte le, és hogy nem biztos abban, hogy a kormányzóság már ebbe beletartozik.
Igen, a legelső, amire reagálnék, az a belső levelezés. A belső levelezés alapján azért nem tudok pontosan válaszolni erre a kérdésre, mert nagy részt a gyerekeknek és az édesanyjuknak a levelei maradtak fenn ebből a kategóriából. A család belső levelezése iratai között, kivéve két levelet, az egyiket Horthy Nürnbergből írta a fiának, a másikat pedig Nürnbergből az unokájának. De ezek már nagyon későiek, és ez két nagyon rövidke levél, és közéletről szinte egyáltalán nem is beszél benne. A másik aspektus, amire reagálnék, Az pedig az, hogy igen, 50 éves volt, amikor kormányzóvá választották, ez így néha nem is tudatosul bennünk, hogy ez mit jelent, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ő gyerekkorától kezdve gyakorlatilag leélt egy életet tengerész tisztként, illetve tengerész tiszt növendékként egy olyan világban, a 20. század elején, ami 19. századi normák alapján működött. És ez nagyon sok mindent megmagyaráz szerintem a későbbi tevékenységéből. Ahogy már említettem, ő mivel nagyon későn lett kormányzó, élete hátralévő részét kormányzóként sem tudta másképp élni, mint azok alapján, a normák alapján, azok alapján, a berögződések alapján, annak a világnak a törvényei alapján, ami szerint ő élete nagy részét leélte. Ez nagyon sokszor vezetett tragédiákhoz, nagyon sokszor vezetett végzetes tévedésekhez, mint például Kassánál. Ugye a kassai bombázás napján tulajdonképpen azért lépett be az ország a háborúba, mert a Horthyhoz először Werth Henrik érkezett meg, a vezérkari főnöke, aki annak ellenére, hogy még semmilyen vizsgálat nem zajlott le a kassai bombázással kapcsolatban, hiszen aznap megszakadtak a telefonvonalak, még senkit nem tudtak elérni, azt jelentette a kormányzónak, hogy Magyarországot szovjet támadás érte. Ugye mit reagál egy támadásra egy flotta parancsnok, hogyha hatékony akar lenni, nem kezd el kételkedni abban, amit egy ügyeletes tisztje jelentett neki, nem rendel el kivizsgálást. A hadsereg törvényei szerint egy tiszt a felettesének nem hazudhat, főleg nem egy támadásról, és ez egyetlen hatékony reakció. Olyankor elrendelni a visszatámadást. És a Horthynak ez a zsigeri első 50 évében rögzült reakciója kapcsolt be, akkor is, amikor már nem flotta parancsnok volt, hanem kormányzó egy országban, aminek volt egy alkotmánya, ami elrendelt bizonyos szabályokat, mit kell tenni akkor, hogyha az országháborúba lépéséről kell dönteni. Ez abban a pillanatban az ő fejében nem fordult meg, és azért nem fordult meg, mert ő egy 19. századi normák alapján az osztrák-magyar monarchiában szocializálódott katonatiszt volt, és ez volt neki az alapvető, a zsigeri reakciója.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Érdekes az is nagyon, amit mondtál, hogy ugye egy ilyen 19. század második fele gyakorlatilag egy ilyen viktoriánus világot hozott magával. Mondtad, hogy a család belső levelezései azok inkább ugye a fiatalabbakat érintették. Ott ez a viktoriánus világ fellelhető? Már csak azért is, mert ugye ők azért arisztokraták is voltak. Azt hiszem, hogy az arisztokrata körökben ez a viktoriánus világ azért tovább élt, és nyilván nem lépett át mondjuk az amerikai jazz korszakba egyik pillanatra a másikra itt Európában. Ilyen szempontból mi világlik ki a levelek közül?
Nem voltak arisztokraták, ők középnemesek voltak.
Annyit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez most itt fontos különbség egyébként?
Igen, és mindjárt reagálok is rá. Tehát egyrészt nagyon fontos különbség abból a szempontból, ahogyan a magyarországi, főként legitimista arisztokrácia tekintett rájuk. Tehát József főherceg például élete végéig érzékeltette a különbséget egy Habsburg főherceg és egy Horthy között. A másik pedig, amit szintén említettél, ez a jazz korszak, és mennyire lép át bele az arisztokrácia, de a Horthy két fia, mind az István, mind a Miklós, ők nem csak, hogy jazz rajongók voltak, és ez rendszeresen előjön a velük kapcsolatos mindenféle visszaemlékezésben, de aktív résztvevői voltak a budapesti tehetős fiatalság éjszakai életének.
Hoppá, hoppá! Szóval akkor ő azért a családba nem tartott ilyen szempontból vas szigort, és nem kényszerítette bele a saját családját mondjuk az ő saját világába, amit hozott.
Ebből a szempontból nem sokat árulnak el a levelek, hogy hogyan élt egy tengerésztiszt az Adrián, de én azt hiszem, hogy nem kifejezetten viktoriánus eszmék alapján élték ők a magánéletüket.
Jaj, értem. Jó, tehát akkor azért nyilván itt, és nyilván ebbe azért benne van a hadviselés is, tehát ott ezek a eszmények, ezek eléggé hamar elhalványultak, az kétségtelen. Beszéljünk akkor egy picit arról, hogy mit tartalmaz még a kötet, mert ugye ez a Horthy uralkodása, kormányzósága alatti részek, akkor ezek gyakorlatilag nagyjából Horthyról ilyen képeket sugalnak nekünk, illetve a családjáról is megtudunk ezt-azt. De ugye a levelezések jóval tovább tartanak ennél, például a kokáért ugye, Horthyék öregkora, tehát a feleségével együtt mondom, ugye 1959-ben halt meg a felesége, tehát hogy az az öregkor, az Németországban, majd Portugáliába érte őket. Erről a részről mit tudunk meg?
Visszakanyarodnék még csak egy pillanatra, egy mondat erejéig az első világháborús hadviselésre és a viktoriánus eszmékre. Ugye én azt akartam mondani, hogy egy tengerésztisztnek az élete nem biztos, hogy minden tekintetben viktoriánus eszmék alapján zajlott, de a hadviselés pont igen. Ugye ezekben a levelekben is nem akarok butaságot mondani, de én azt hiszem, hogy 1915, amikor lelőnek egy olasz felderítő léghajót, amiről a tengerbe zuhan három darab olasz felderítő tiszt, és abban a pillanatban, ahogy ezek az emberek a tengerbe zuhannak, megáll az akció, kiszedik őket a tengerből, és utána gyakorlatilag a Horthynak a hajóján hadifoglyok olyan formában, hogy részt vesznek az ottani tisztek mindennapi életében és étkezéseiben és esti zenehallgatásaiban és mindennapi létezésében. Tehát a viktoriánus eszmék a hadviselés területén abszolút érvényesültek. Mármint azt hiszem, hogy ez a haditengerészetnek a saját világa volt. Tehát ez sehol máshol az első világháborúban nem működött így, de náluk igen.
Igen, mondjuk nyilván az árokban fekvő francia meg német gyalogosoknál ezt elég nehéz elképzelni, de azért ez is különleges valahol. Meg az is egy nagyon különleges dolog, hogy Horthynak gyakorlatilag ez a világ ez tovább tartott akkor, amikor már nem biztos, hogy tovább kellett volna, hogy tartson.
Igen, és erre mondtam azt, hogy ő egy egészen másfajta első világháborúból érkezett, mint a többiek, akik vele együtt építették fel a nemzeti hadsereget Szegeden. Tehát az, amit a lövészárokban a gyalogos tisztek átéltek, az a Horthy számára elképzelhetetlen volt. Ami az öreg korukat illeti, most így kapásból eszembe jutott egy másik kiadvány, amit ugyanebből a hagyatékból adtunk ki lassan 10 évvel ezelőtt, az a feleségének az 1944-45-ös naplója. Én azt hiszem, hogy legjobban abból tűnik ki, hogy hogyan éltek ők, hogyan visszanyúltak ők egymáshoz, 80 éves korukhoz közelítve. Ezekből a levelezésekből, ugye ezek nagyrészt a menyének a levelei ebből az időszakból, de igen, azt hiszem, hogy ha nem is olyan közvetlen formában, mint a Horthy Miklósné naplóból, de az 1958-59-es leveleiből az édesszem Gyula Ilonának szintén feltárul egy világ erről a két idős emberről. Illetve, ez egy kicsit tovább visz már, egy hosszú levelezés folyam maradt fent a Kálai Miklós és a Horthy Miklós között. Az első levél 1946-os, ha jól emlékszem.
Tehát itt már emigrációban van
Horthy. Ez már teljes mértékben emigráció, igen.
Ha jól emlékszem, ahogy így átolvasgattam, itt volt az a megszólítás, hogy kedves Drusszám. Tehát, hogy akkor azért itt volt egy jó viszony.
Persze, tehát, hogy ugye a Kálai volt az a miniszterelnök, akivel a legközelebb álltak egymáshoz sokféle okból. Ugye mind a ketten tiszántúli középnemesek voltak, ami alapvetően adott egy közös hátteret, egy hasonló gondolkodásmódot a két embernek. Sokkal kevésbé formális volt a hangja ezeknek a leveleknek, mint ahogy ők leveleztek egymással, vagy egyáltalán kommunikálhattak egymással az emigráció előtt. Ugye a Horthy kedves Drusszámnak, vagy kedves Micának hívja a Kálait. Kálai meg rendszeresen főméltóságos úrnak a Horthyt, ami ugye eltér a hivatalos főméltóságod, vagy főméltóságú úr megszólítástól, tehát ez is egy kicsit kedveskedőbb, egy kicsit informálisabb.
Ezeket a leveleket szerinted átnézte valaki, ellenőrizték-e Horthy levelezéseit, és ha igen, akkor Horthyék tudtak-e erről? Csak azért, mert akkor nyilván egy picit máshogy is olvassa az ember magát a levelet.
Ugye ezek emigrációs levelek, Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye az biztos, hogy 1946 és 1948 között Horthy a CIC-nek, a Counter Intelligence Corps-nak, egy amerikai titkosszolgálati szervnek a fennhatósága felügyelete alatt élt Weihheimban. Nem hagyhatta el Weihheim területét, csak akkor, hogyha ennek a hatóságnak bejelenti. Az, hogy a leveleit ellenőrizték-e, illetve ki ellenőrizte pontosan, ez egy visszatérő kérdés. Ő is kérdezi Kálaitól, de ő legfőképpen arra kíváncsi, hogy az olasz hatóságok, ugye Kálai Olaszországban élt, Castel Gandolfo-ban a pápai rezidenciától nem messze, hogy az olasz hatóságok vajon olvassák-e ezeket a leveleket, és Kálai, aki alapvetően sokkal pessimistább az emigrációban, mint a Horthy, ebben a tekintetben valamiképpen sokkal bizakodóbb, és állítja, hogy ő biztos benne, hogy ezeket a leveleket nem olvassa el senki. Ez egy kérdés, tényleg. Akiről biztosan tudunk, hogy olvasta ezeket a leveleket, ez az Édesszem Gyula Ilona volt, mert ő intézte az apósának a levelezését. Tehát ő volt az, aki letisztázta az öregnek a leveleit, és Indigo másolatot készített belőle.
És említetted azt, hogy ugye Olaszországból ott sokkal pessimistább volt Kálai. Magyarország sorsának alakulásáról beszéltek ezekbe a levelekbe, a világról, a világpolitikáról beszéltek ezekbe a levelekbe, honnan érződik át ez a pessimizmus, vagy a hozzá képest Horthynak ezek szerint relatív optimizmusa?
Ó, folyamatosan. Ugye a Kálainak minden gyereke itthon maradt Magyarországon, és mindannyian meglehetős kálváriát jártak végig. Az egyikük évekig raboskodott a Szovjetunióban, majd aztán hazatért Magyarországra, ahol egy töredékét, minimálisat tudott visszakapni azokból a földekből, amik egykor a Kálai birtokot képezték, és aztán egy sajtóhadjárat gyakorlatilag onnan is elüldözte. A legidősebb fia aztán kiköltözött Olaszországba, és a legkisebb fia pedig feleségül vett egy arisztokrata lányt, akinek most nem fogom tudni idézni a nevét, aki pedig éveket ült az Andrássy út 60-ban, és ezek a hírek a Kálaihoz folyamatosan érkeztek. Tehát ő pontosan informálva volt a saját családjának a kálváriájáról, arról, hogy éppen mi történik Magyarországon. Ez egy érdekes kérdés, hogy vajon a Horthy nem, vagy ha igen, akkor miért volt ő bizakodóbb? Ez valószínűleg a kettejük alapvető temperamentumának a különbsége is. Ugye a Horthynak a menyének a teljes családja élt az 1950-es években otthon Magyarországon, és aztán az 56-os forradalom idején sikerült kijutniuk, de előtte ők is sok káváriát jártak, többször próbáltak meg kijutni az országból, zöld határon keresztül nem sikerült, elvették a gyerekeiket, mert ebben a családban is számos tragédia történt az 1950-es években. Ennek ellenére a Horthy sokkal optimistább volt a jövő tekintetében, mint a Kálai. A Horthy nagyon bizakodó volt abban, hogy ők haza fognak jutni, a Kálai váltig állította, hogy ők biztos nem majd talán az unokájuk. De lehet, hogy az sem.
Hoppá. Portugáliáról mit lehet tudni? Mert ugye így az még nem értek véget a kalandok a Horthy családnak, az biztos ott 46 és 48 között.
Igen, tehát, hogy az egész portugáliai költözés először 1946-ban került szóba. Ugye akkor kezdtek el gondolkodni arról, hogy ők hova költözzenek. Ekkor azonban még az amerikaiak fennhatósága alá tartoztak, és nagyon úgy tűnik, hogy az amerikai hatóságok egészen addig, amíg a Nürnbergi perek le nem zajlottak, ugye ekkora már eldőlt, hogy a Horthy ott tanú lesz, nem engedik el őt a Németország amerikai zónájából, hiszen úgy gondolták, hogy szükség van a tanúvallomásaikra, nem csak neki, hanem ifjabb Horthy Miklósnak is, mind a kettejüket berendelték Nürnbergbe, ifjabb Horthy Miklós többször is, hogy tanúvallomást tegyen. Az 1944-es magyarországi eseményekről, illetve annak is a németeket érintő aspektusairól. Tehát ők, az amerikaiak, a németek magyarországi tevékenységére voltak kíváncsiak Horthyéktól. És ugye amikor a legutolsó ilyen per is lezajlott, az Edmund Wesemeyernek a pere, akkor következett el az a pont, hogy Horthyék távozhattak Németországból. Ennek volt előzménye, volt egy amerikai CIC, titkosszolgálati tiszt Weihheimben, akit Ellen Deinhardtnak hívtak. Ő volt a CIC müncheni parancsnoka, aki azzal a feladattal volt megbízva, hogy szedje össze Reinhard Gehlennek, egy volt német titkosszolgálati parancsnoknak az egykori Németországban és Svájcban tartózkodó tisztjeit, és próbálja meg őket beszervezni az amerikai titkosszolgálat részére. Ugye ekkor már hidegháború kezdődött, és szükségük volt az amerikaiaknak olyan egykori német titkosszolgálati tisztekre, akik a háború alatt a Szovjetunió szakterületével foglalkoztak, és információkkal rendelkeztek a szovjet titkosszolgálatról és hadifejlesztésekről. Ez az Ellen Deinhardt nagyon jó barátságba került a Horthy családdal, és a legelső alkalommal, amikor Horthy Istvánné Svájcba utazott 1946. decemberében, akkor ennek a Deinhardtnak a segítségével szerzett vízumot, és ennek a Deinhardtnak a segítségével kapott egy listát, ettől a Deinhardtól kapott egy listát Svájcban olyan diplomáciai testületektől, akiket érdemes végig látogatnia, hogy esetleg letelepedési vízumot kaphatnak náluk. És az egyik ilyen diplomata az a svájci portugál ügyvivő volt ebben az időszakban. Így kezdődött 1946-ban. Aztán 1948-ban több szál is egybefutott abban az irányba, hogy végül Portugália lesz az, ahol letelepednek. Az egyik, ez az amerikai szál, a Deinhardtnak a segítsége. A másik ifjabb Horthy Miklósnak a közbenjárása, aki ugye Portugáliában volt követ a II. Világháború évei alatt, 1942-ig, és ott került jó kapcsolatba az ottani portugál követtel, és ez a szál is segítségükre szolgált abban, hogy ők portugáliai vízumot kapjanak. Illetve van egy nagyon érdekes aspektusa ennek, volt egy Ruben Hecht nevezetű cionista politikus, aki Svájcban élt, és ő is hozzájárult az ő portugáliai vízumok megszerzéséhez.
Hát ez tényleg nagyon érdekes, ugye, annak tükrében, hogy Horthyt már akkor is, milyen vélekedés alakult már akkor is ki róla, de ráadásul ugye maga Horthy István Sarif, ugye az unokája is megírta ezt, hogy az ő édesanyja, Horthynak a menye, csak hogy itt tudjuk követni a családi ágakat, tehát ő volt az, aki egészen elképesztően nagy erőfeszítéseket tett azzal kapcsolatban, hogy nekik ne Németországba kelljen élni, hanem hogy aztán Portugáliába költözzenek, és ő volt az, aki a családnak a hát tovább mozdulását annyira elősegítette, úgymond, vagy erre tette fel az életét. Szóval, hogy ez is igaz, igazolja, hogy azért nyilván itt nagyon-nagyon sok szálat meg kellett mozgatni, hogy ez megtörténhessen. De van még egy másik követ is, akivel nagyon jobba volt a Horthy család, ugye? Ez pedig egy amerikai úriember, akinek a levelezését szintén ebben a könyvben megismerhetjük.
Igen, John Flannoy Montgomery-nek a levelezése a Horthy családdal, az majdnem 100 oldalt tesz ki ebben a kötetben, és rávilágít egy következő olyan szeletére a Horthy család életének, amit eddig csak nyomokban ismertünk. Ugye tudott volt az, hogy valamikor a Portugáliába költözésük időszakában létrejött egy alap, ami számukra életjáradékot biztosított. De hogy pontosan ki volt ebben az alapban, arról eltérnek a visszaemlékezések, illetve ennek a pontos menete sem volt eddig ismert, hogy ők hogy, mikor, ki által, milyen rendszerben kapták ezeket a pénzeket. Itt gyakorlatilag 100 oldal csak erről szól. A Montgomery volt az, ő egy nyugalmazott amerikai diplomata volt, egy ilyen joviális öregúr, akinek nagyon sok ideje és nagyon sok jó szándéka volt, és ugye ő nem az amerikai követ volt Magyarországon, aki az Amerikával való hadba lépés időszakában képviselte az országát, tehát neki alapvetően szinte csak jó emlékei maradtak meg Budapestről, és hatalmas nagy tetrekészséggel és jó szándékkal állt neki megszervezni ezt az alapot. Az is érdekes, hogy akiket sikerült ebbe belevonnia, az egyrészt ő maga volt és a felesége, másrészt egy meglehetősen érdekes család, a Pátiak, ők három fivér voltak, Páti László, Páti Ernő és Páti Gábor. Ők valamikor az első világháború idején távoztak Egyiptomba, és a második világháború időszakára már az Egyesült Államok a titkos szolgálatánál, az OSS-nél dolgoztak, legalábbis Páti Lászlónak Nürnbergben OSS tisztviselőként volt irodája. És ez a három fivér az, aki gyakorlatilag a mindemellett ők egyébként üzletemberek voltak. Zsidószármazású családról beszélünk, egyébként Polnauer volt a nevük, a névmagyarosításuk, igen, ami az 1910-es években következett be. Igen, és ők a legkitartóbbak ebben az alapban, ők azok, akik ténylegesen biztosítják tudják a megélhetésüket, a többiek azok esetlegesek Montgomeryn kívül. Ugye néha hozzájárult ehhez Kálai is, és valószínűleg hozzájárult ehhez az alaphoz, de magán csatornákon, Aponyi Madeleine, illetve Madeleine Forrest, egy amerikai arisztokrata hölgy, aki egy magyar arisztokrata felesége volt néhány évig, és valamilyen módon csodálattal tekintett a magyar arisztokratákra, illetve a Horthy családra. Ő is hozzájárult ehhez az alaphoz, de ennek nincs nyoma a Montgomery levelezésben, illetve csak annyi, hogy Madeleine többször mondta, hogy ő ezt külön intézi, de ő is havonta hozzájárul.
Tulajdonképpen ki is költözött Portugáliába? Tehát mekkora család rész ment ott át?
Ó, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy igazából a két öregről beszélünk, Horthy Miklósról és Horthy Miklósnéről, Édesszem Gyula Ilonáról, illetve Istvánról, aki a kiköltözéskor volt 8 éves. Az ifjabb Horthy Miklós egy ideig velük élt Németországban, aztán ő szerencsét próbált különböző országokban, ő nem élt velük rendszeresen Portugáliában, illetve nem élt velük ott már a Horthy Jenő sem, aki valamilyen módon nem kapott letelepedési vízumot sehol. Beutazási vízumról, tehát turista vízumra élt Európa különböző országaiban, meglehetősen kevés pénzből, mivel állandó bevétele nem volt, és ezt próbálta meg kipótolni afrikai vadászatokkal. Ugye ő az első világháború és a második világháború között egyrészt lótenyésztésből és kutyatenyésztésből élt, másrészt pedig időről időre Afrikába ment vadászni.
Bocsánat, csak hogy hangozzon el, ugye az öcsről van szó.
Igen, ő a legfiatalabb öcse a kormányzónak. Tehát ő sem élt velük, neki az volt a nagy álma, mivel Afrikából alapvetően pozitív élményei maradtak meg, hogy ő visszamegy Afrikába, és ott a zilált anyagi helyzetét elefánt vadászatból próbálja megrendezni. Csak ugye az volt a probléma, hogy a második világháború után jöttek létre az első rezervátumok Afrikába, ahol egyáltalán nem adtak már ki lövési engedélyeket, vagy csak nagyon korlátozott számban, és mindenhol megnövekedett a vadászati engedélyek kiváltási ára, és lecsökkent a kilőhető állatoknak a száma. Ez volt az egyik probléma, a másik pedig az, hogy ő is idősödött, és ahogy ez az emlékiratából, illetve a naplóiból előtűnik, fizikailag nem bírta ezeket az afrikai vadászatokat már, és a legutolsó ilyen kalandja az azzal ért véget, hogy ilyen súlyos szívelégtelenséggel kellett hazautazni Európába.
És akkor beszéljünk egy kicsit Aponyi Madeleine-ről. Ő is levelezett a Horthy családdal, mégpedig nagyon-nagyon hosszú ideig.
Ó, bocsáss meg, nem. Aponyi Geraldine volt, aki levelezett a Horthy családdal. A két hölgy nem ugyanaz. Aponyi Madeleine, akit itt az alap hozzájárul a lójaként említettem, az előbb, ő egy amerikai hölgy volt, aki egy magyar arisztokratához ment feleségül, majd aztán el is váltak, de az Aponyi nevet így házassága útján viselhette. Aponyi Geraldine, akivel Horthy Istvánné nagyon sokáig levelezett, ő ténylegesen aponyiként született, és lánykorukban telek szomszédai voltak, vagy telek szomszédja volt ő és a családja, az Édesheim Gyulai család felső elefánti birtokának.
Ez tehát egy véletlen egybefonódás tulajdonképpen?
Ez egy kislánykori barátság. Ezek a lányok gyakorlatilag együtt nőttek fel.
És utána még hosszú éveken át leveleztek, és ezekben a levelezésekben akkor, ha jól értelmezem, az egyikőjük Portugáliába tartózkodott, és a másik?
Igen, tehát Aponyi Geraldine 1938-ban a feleségül ment első zogú albán királyhoz, amikor tehát ő elköltözött Tiranába. Nem sokáig éltek ott, hiszen 1939-ben Mussolini elfoglalta Albániát, és ők emigrációba vonultak. Éppen akkor kellett menekülniük, amikor Geraldine még gyerekágyban feküdt a kisfiának a születése után, első Lekának, aki később első Leka albán király lett emigrációban. Utána ők nagyon sokáig Egyiptomban kaptak menedékjogot, Egyiptomban éltek, majd aztán éltek Spanyolországban és Dél-Afrikában is. Ezek a levelek tehát nagyon sok országból való levelező lapokon íródtak, és gyakorlatilag, mivel mind a ketten hosszú életet éltek, az 1990-es évek végéig tartottak. Azt hiszem, talán 1997-es a legutolsó levele, legutolsó Horthy Istvánnéhoz írt levele a Aponyi Geraldine-nak. Nagyon sok mindenben hasonló volt az életük, ugye mind a kettejük emigrációba kényszerült, mind a kettejüknek volt egy nagyjából azonos korú fia, akit emigrációban kellett fölnevelni gyakorlatilag egyedül. Édesszem Gyula Ilonának azért, mert meghalt a férje, Aponyi Zseraldinnak azért, mert sokkal idősebb volt nála a férje, és élete végén a férjét is kellett ápolnia, és a kisfiút is nevelnie, úgyhogy gyakorlatilag nem volt bevételük.
Volt-e bármi, ami ebben a levelezésben történészként felkeltette az érdeklődésedet? Már csak azért is kérdezem, mert ugye ez önmagában csak az, hogyha leírták, hogy milyen volt Portugáliában az élet akkor, vagy milyen volt Dél-Afrikában, Egyiptomban az élet akkor, az már szerintem egy külön érdekes korrajz, de természetesen az is, hogy boldogultak emigrációban, hiszen azért gondolom, hogy azon kívül, hogy például ugye jött az az életjáradék mondjuk a Horthy családnak, azon kívül azért egy idő után megpróbáltak ők elhelyezkedni.
Ó, igen, visszatérve a legelső mondatodra, hogy volt ebben a levelezésben, ami történészként felkelti az ember érdeklődését, az 1956-os forradalom idejéről és a közvetlen azt követő időszakban két levele maradt fenn a Geraldinnak. Az 1956-os levelet a kormányzó feleségéhez írja, magyarul, meglehetősen tört magyarsággal, de végig magyarul, és aztán, ami ennél is érdekesebb, az a következő levél 1957-ben az Édesszem Gyulai Ilonának a közvetítése útján érkezett hozzá egy magyar emigráns, akit nem sikerült beazonosítanom, hogy kicsoda, és aki anyagi vagy egyéb más támogatást kért tőle az emigrációs mozgalmához. Ha egyszer ténylegesen lesz időm, akkor én nagyon szeretnék belemászni abban, hogy vajon ki volt ez az ember, és milyen mozgalomhoz kért segítséget. Ez valahogy úgy van meg a lábjegyzeteimben, hogy egyelőre nem tudom.
Ez még Egyiptom?
Nem, ez már Kán.
Ez már
Franciaország.
Ez már Franciaország. Akkor van még jó pár levelező partner, és ami azt illeti még a könyvnek a része, hogy több egyéb emberrel is levelezett, tehát ilyen szempontból nagyon aktív volt. Most a műsorunk vége felé lenne bármi még, amit így kiemelnél érdekességként? Persze nyilván hagyjunk valamit annak is, aki el szeretné olvasni a könyvet természetesen, de hogy lenne bármi olyan érdekesség, ami megragadta a te figyelmedet?
Számomra meglehetősen érdekes volt a Horthy Istvánnak és a Gosztonyi Péter történésznek a levelezése, ez a kötetnek a második felében olvasható. Ugye a Gosztonyi volt a legelső történész, aki őt részletekbe menően kérdezte 1944-ről, és ebben a levelezésben még nincsenek meg azok a kiforrott válaszai, amiket évtizedekkel később már álmából félébresztve is ugyanazzal a mondat szerkesztéssel, ugyanazokkal a szavakkal tudott elismételni, ami ugye természetszerűen történik, hogyha az ember sokszor mondja el ugyanazt a történetet. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes anyag. Nagyon sok jegyzetelésre szorult, de én azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes anyag összevetve az emlékirataival.
Tehát itt gyakorlatilag az, hogy 1944-ben mi történt. Nem, igen, hát ez egy érdekes és egy kicsit ilyen filozófiai jellegű kérdés is, hogy az emlékiratoknak hiszünk jobban, ami elvileg ugye összeszedett, vagy ezeknek az első reakcióknak hiszünk ugye jobban, és hogy gondolom, hogy van azért olyan, ami itt máshogy szerepel.
Én azt hiszem, hogy minden ilyen esetben, hogy minden ilyen állítást egyenként kell megvizsgálni összevetve a kettőt, és egyéni elbírálás alá esik, hogy mikor melyiknek hiszünk jobban. Ugye 2001-re sokkal több anyag állt rendelkezésére, tehát nagyon sok mindent olvasott is addigra, ami része az ő tudásának. Itt viszont még sokkal inkább az emlékeire hagyatkozik, amik sokkal kevésbé kiforrottak, mint 20 évvel később.
Tiszta sor, van valami olyan mondat, állítás, amit érdekesnek találsz itt a kifejezetten az emlékeiből?
Igen, ez a kérdéskör, hogy a kormányzó nem hitte, vagy nem tudta, hogy mi történik a zsidósággal 1944-ben. Ugye az emlékiratában ez már sokkal jobban kiforrott. Az emlékiratában már egyértelműen eldől a mérleg afelé, hogy nem tudta, ami ugye egyértelműen cáfolható rengeteg dokumentummal. Itt a Gosztonyi levelezésben itt még saját magának is szét kell szálaznia, és még saját maga sem biztos abban, hogy mi az, amit tudtak, mi az, amit nem, és itt visszatérő mondat, hogy de ezt nem lehetett, ilyet nem lehetett elhinni. És itt még azt hiszem, hogy az is egyértelműbben kitűnik, hogy ő sokkal kevesebbet tudott az apósánál. Még egy érdekesség, a Horthy Istvánné kései levelezéséből. Horthy Istvánnénak és a Vattai Antalnak, aki egykor a kormányzó katonai irodájának vezetője volt, 1944 nyarától kezdve egészen 1944. október 15-éig, az ő lányával folytatott levelezése az édesanyja Gyulai Ilonának. Nagyon ritka az, hogy az édesanyja Gyulai Ilona levelezésében éles vitákat érhetünk tetten, na itt pont ez történt. Egy hosszú és véget nem érő kérdés, hogy mi történt pontosan 1944. október 15-ről október 16-ára víradó éjszaka. A Horthy Istvánné emlékirataiban, illetve a kormányzó emlékirataiban is arról van szó, hogy megjelentek a kormányzói lakosztály ajtajában a Vattai Antal, a kormányzó katonai irodájának a vezetője, illetve a Tosz Gyula, a kormányzónak az egyik és a családhoz legközelebb álló szárnysegéde, és megpróbálták, illetve Ambrózy Gyula, a kormányzói kabinetiroda vezetője, és megpróbálták rávenni a kormányzót arra, hogy adja saját magát és családját német védőőrizet alá, és ezáltal bár el fogják őket vinni, de megmenekül az életük. És mind a kormányzó, mind az édesanyja Gyulai Ilona egybecsengően mondja a saját emlékiratába, hogy ők ezt visszautasították. Ugyanakkor az Edmund Wesemeyernek a perében a Wesemeyer váltig állítja, hogy már pedig hozzá már egy olyan üzenet érkezett el, hogy a kormányzó beleegyezett abba, hogy védőőrizet alá adja magát, és amikor ő másnap reggel megjelent a várpalotában, akkor ő ennek tudatában jelent meg ott, és ő nem letartóztatta a Horthyt, hanem német védőőrizet alá helyezte. És egy visszatérő kérdés, hogy ebben a történetben ki nem mond igazat.
Ugye, bocsánat, csak hogyha esetleg valamelyik hallgatónak ez nem lenne, meg itt a náci hatalom átvételről van szó Magyarországon.
Igen. És az édesanyja Gyulai Ilona arra a következtetésre jut a saját emlékirataiban, hogy feltehetően a Vattai Antal és a Tosz Gyula volt az, akik alapvetően jó szándékból, az által vezérelve, hogy ők meg akarják védeni a kormányzó életét, jártak közben ála és próbálták rávenni arra, hogy tegye meg ezt a lépést, de amikor nemleges választ kaptak, akkor mégis ezt az üzenetet vitték tovább a Wesemeyernek, és ezzel a felütéssel kezdődik ez a levelezés. A Vattai Nóra, aki a lánya volt a Vattai Antalnak, aki ekkor már évek óta nem élt, ő váltig állítja, hogy már pedig az elképzelhetetlen abból, amire ő emlékszik arról az éjszakáról, hogy az ő apja a kormányzó szavaival ellentétes üzenetet adott volna át a németeknek. És ebből kialakul egy hosszú levelezés, ahol egy idő után lecseng ennek a vitának az éle, de megoldás nincsen, tehát igazából ebből a levelezésből is a történész számára, számomra is kérdés még, hogy kinek volt itt igaza. Igen.
Vagy
ebből a szempontból tényleg nagyon érdekes, mert itt egy másik hang, ami eddig még nem szólalt meg, hogyha nem is maga a Vattai, de a Vattainak a lánya, aki szintén részese volt ennek az éjszakának, mert ők is ott laktak a teljes családdal a várpalotában, és váltig állít, hogy amikor az édesapja följött aznap éjszaka, akkor ő már pedig azt hallotta tőle, hogy a kormányzó védőőrizet alá adta magát.
Aha. Azt hiszem, hogy egy egészen elképesztően érdekes merülésben volt most részünk a Horthy család. A történelemórákon tanultakban is nyilván, tehát abba is bele-bele kaptunk, de a Horthy családnak a sorsáról is, illetve talán a karaktereiről is megtudtunk új dolgokat, úgyhogy Bern Andrea, én nagyon szépen köszönöm ezt a kis összefoglalót, de azért aki teljes képet akar kapni, azt gondolom, hogy a könyvön keresztül kaphatja ezt meg.
Hát én is nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Nem is csak a kép kialakítása szempontjából érdekes ez a kötet, hanem tényleg vannak benne olyan részek, amik alapvetően olvasmányosak. Azt nem mondom, hogy minden dokumentumcsoportja alkalmas arra, hogy az ember regényként olvassa, de vannak benne olyan részek, amik olvasmányként is kifejezetten etetik magukat. Például a Horthy Jenőnek a naplója és az emlékirata.
Na igen, az afrikai vadászatok mindig, mindig jó történetek. Bern Andrea, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük. Most búcsúzik Rédai Gábor, illetve társszerkesztőnk Katona Csaba, valamint két producerünk Román Balázs Balázs és Hampuk Rihárd. A jövő héten is érkezünk az Itt és Akkorral. Amit ma mondtunk, az viszont már történelem.
Ez egy Béton podcast.